Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Igaznak vagy hamisnak tartja azt a vádat, hogy Orbán Viktor Putyin bábja?
Nem tartom igaznak. Nem így látom. Orbán úgy mérte föl az érdekeit, ahogy tetszik Magyarország érdekeit, hogy az oroszokkal jobban kell lenni. Orbán Viktor nagy tévedése az, hogy a kínaiakkal jobban kell lenni. Az oroszokkal jobban kell lenni. És én hozzáteszem azért, az amerikaiakkal is jobban kell lenni. Ez nem politikai modellválasztás kérdése, ez érdekkérdés. Azért, mert én igyekszem jól együttműködni a kínaiakkal, nem kell kínai modellt hozzak, nem is tudnánk, mert azoknak 5000 éve többé-kevésbé ugyanaz a modell működik. Nem merem azt mondani, hogy pontosan ugyanaz, de nagyon hasonló. Az oroszokkal nincs mit keresnünk politikai értelemben, de gazdasági értelemben nagyon sok érdekünk van, amivel közös módon gondolkodhatunk.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok. Mai vendégünk pedig Megyesi Péter, volt miniszterelnök, közgazdász, üdvözlöm a stúdióban.
Jó napot kívánok!
Az adást július 3-án hétfőn rögzítjük, szerdán kerül majd adásba. Elnök úr, mikor adott utoljára tanácsot Orbán Viktornak, pontosabban Orbán Viktor miniszterelnök mikor kérte utoljára az ön tanácsát?
Hát lehet, hogy öregszem egy kicsikét, de igazán a memóriámban nagyon sokat kell keresgélni, hogy visszaemlékezzek arra, hogy ő tanácsot kért volna. Beszélgetéseink voltak, nem nagyon gyakoriak, de olyan, hogy ő azt mondta volna, hogy te hogy csináltad, vagy te hogy csinálnád, vagy mit gondolsz erről, arról, ez tulajdonképpen nem volt.
Akkor ezt most én fogom öntől megkérdezni, hogy ön hogyan csinálná, mit tanácsolna a jelenlegi kormányzatnak? Ugye a legfontosabb téma most továbbra is az orosz-ukrán háborús, annak különböző gazdasági, pénzügyi, politikai leágazásai. Mi lenne az a két legfontosabb tanácsa, amivel segíteni tudná Orbán Viktort adott esetben, hogy talán még bölcsebb, még okosabb döntéseket hozzon meg?
Szerkesztő úr, tulajdonképpen, ha ezt 13-14 évvel ezelőtt kérdezte volna meg, akkor nagyon szívesen elmondtam volna a véleményemet, mert akkor még lett volna értelme. Itt nagyon sok időt telt el azóta, amióta ez a kormány kormányoz. Nyilván érdekli önt az, hogy látom, hogy a napi ügyekben hogyan kezelik a kérdéseket. Ez a ukrán háborúhoz kapcsolódó gazdasági ügyektől kezdve egészen a napi magyar gazdasági problémákig elvezet. Azt kell mondjam, hogy ha körbenézek úgy ebben a világban, akkor nagyjából többé-kevésbé hasonlóan próbálják megoldani a gondokat az európai országok. Van, aki kicsit sikeresebb, van, aki nem olyan sikeres, van, aki egy kicsit piacpárti, van, aki nem annyira piacpárti, de nagyon nagy dolgokat én itt nem tudok mondani. Én azt láttam, hogy ő mindig megpróbálta túllökni a holtpontról az országot, és az ország gazdasági problémáit és politikai problémáit. És ezeket többé-kevésbé sikeresen megoldotta. Van egy nagy bűne. És ezért mondom, hogy 12 évvel ezelőtt szívesen elmondtam volna. Nagyon nagy bűne van. Iszonyú hosszú időt kapott. És ez a nagyon hosszú idő nagy lehetőségeket rejtett magában. Arra, hogy valami nagyot csináljon ebben az országban. És ha ezt nézem, meg fogják kérdezni, hogy vajon hogy oldotta meg a világ nagy problémáit az Orbán kormány 14 év alatt, 12 év alatt, 16 év alatt, akkor erre nagyon nehéz a válasz. Nagyon nehéz jó választ adni. Mert amíg a napi ügyeket viszonylag jól kezelik, és ez igaz a pénzügyekre is, de meg igaz más dolgokra is, addig a nagy ügyekhez tulajdonképpen hozzá se látott. És ez óriási nagy baj.
Mindjárt rákérdeznék, hogy mit ért nagy ügyek alatt, de hagyj emlékeztessek arra, hogy Orbán Viktor szerint, illetve néhány minisztertársa szerint is a 2010-es évek voltak a legsikeresebbek Magyarországon az elmúlt 100 évben. Ez nem pont az az optika, mint amiről most ön beszélt, ahogy ön értékelte a Fidesz kormányzását 2010-től kezdve.
Nézze, ez most egy komoly beszélgetés. Én az ilyen jellegű megjegyzéseket a politikai játszma játéktér területére tenném. Nyilvánvaló, hogy senki se fogja azt mondani, hogy amit csinált, az rossz volt, az nem volt jó, nem volt sikeres. Hogy pont 100 évre a legsikeresebb, vagy 1000 évre a legsikeresebb, ezt nehéz megmondani, de igazán nem erről szól, azt gondolom, a történet. A történet arról szól, hogy a világ mint mindig, most is iszonyú változások közepette van. És ebben az iszonyú nagy változásokban nem nagyon látom azt, hogy milyen választ kaptunk arra a kérdésre, és majd rögtön megmagyarázom, hogy mit értek ez alatt részletesebben, hogy mondjuk a klímaváltozás hogyan hat Magyarországra. Mondok egy példát. Ugye látható, hogy a csapadék nagyon hektikus, időnként nagyon nagy esők vannak, időnként szárazság van. Magyarország egy teknőben él, ugye itt gyűlik össze a környező országokból nagyon sok víz. Ezt fel lehetne használni arra, hogy fölkészüljünk a klímaváltozásra, hogy azt mondjuk, hogy összevezetjük ezeket, csinálunk olyan tározókat, ahol összevezetjük ezeket a vizeket, és felkészülünk arra, hogy a mezőgazdasági öntözéses rendszert kiterjesszük. Van ilyen ma Magyarországon, de hogy kiterjesszük. Ez a klímaváltozásra való felkészülés. Mondjuk, mondhatok én nagy ügynek másik példát, az energiát. Én nem tartom borzasztó szerencsésnek azt, hogyha van egy nekibuzdulás az országban, a lakosság részéről, hogy a napenergiát akarjuk hasznosítani, akkor nem az a válasz rá, hogy most azért nem engedélyezzük a különböző rákapcsolódásokat, mert nincs olyan vezetékrendszer, amivel összehozzuk majd ezt a tartalékenergiát, ami adott esetben szükségképpen létrejön, hanem az a válasz rá, hogy megcsináljuk ezeket a rendszereket nagyon gyorsan, és addig is feltételeket teremtünk, és segítjük azt, hogy a napelemek Magyarországon elterjedjenek. Hogy mondjuk, én jónak tartom azt, amit az energiapolitikában csinált az Orbán, mert nem tehetett mást. Nem tehetett mást, mert oda vagyunk kötve az oroszokhoz a vezetékeken keresztül. De azt nem nagyon látom, hogy Magyarország jól felkészülne arra, hogy a zöld energiában sokkal gyorsabb eredményeket és jobb eredményeket lehessen elérni. Tehát nem látom azt, hogy igazán hosszú távú perspektívában mi képesek vagyunk egy energiastruktúra váltásra, sőt, és akkor itt belemegyek napi kérdésekbe is, sőt, elkövettük azt a hibát, vagy elkövette a kormány azt a hibát, hogy megóvta a lakosságot a energiaáremelkedéstől. Ez egy, tudom, ellentmondásos dolog, és ezt könnyen ki lehet majd cikizni, hogy én
érdekes,
ezt mondom.
Érdekes, volt szocialista kormány miniszterelnökétől.
Igen, csak az ugye az a helyzet, hogy most lelkesen állapítjuk meg azt, hogy amióta egy picikét jobban érződnek ez az energiaárak, és a világban is, és Európában is, megindult egy nagyon értelmes struktúraváltás, és megpróbálják az emberek saját maguknak megoldani a problémákat, mert látják, hogy nagyon drágába kerül az energia. És ami drága, azzal takarékoskodni kell. Ami nem drága, azt lehet pazarolni. Én így értem ezt, és nagyon nem örülnék persze, ha a szavaimat, az előző szavaimat félremagyaráznák, de hát ezt sose lehet elkerülni egy ilyen magamfajta politikusnál. Na, tehát arra fele kellene vinni a világot, amerre egyébként, és Magyarországot, amerre egyébként Európa elindult, mert Európában, ha megnézi az energiafogyasztást, komolyan visszaesett az energiafelhasználás. És ennek egyetlen oka van, hogy nagyon megdrágult az energia. Tehát én értem, hogy óvni kell a lakosságot, én mondjuk más módszert tartottam volna szerencsésnek, azt gondoltam volna, hogy a nagyon rászorultaknak valamilyen jövedelempótlékot kellett volna adni, és az árakat kellett volna hagyni hatni, úgy, ahogy egyébként ezt a piac meg igényli.
Rengeteg minden hangzott itt most el. Elnézést, csak hogy tovább pörgessük a beszélgetést. Én külön rá akarok majd térni az energetikára, mert nagyon érdekes az ön véleménye. De egy összegzés szerint akkor azt lehet mondani, hogy az Orbán kormány tevékenységével az a probléma, hogy nem távlatos, nem hosszú távra tervez, hanem a napi igények, a napi szükségletek szerint
születnek a döntések. Igen, és azt elég tűrhetően megoldja. De ettől nem jutottunk előbbre. És még három dolgot nem említettem, amelyik nagyon fontos. A magyar cigányság kérdése. Ezt csak ilyen hosszú táv alatt lehet egyáltalán előrelendíteni. Nem történt igazán érdemlegesen semmi. Egy feudális rendszer alakult ki, amiben akit szeretünk, annak adunk valami kis pénzt, és akkor ezzel megvettük a voksukat. Nem szabad így kezelni ezt a kérdést.
Most az Orjőre gondol, és a Falkas
Lóriánikra. Igen, ilyesmire gondolok. De hasonló problémát látok a hosszú távú, jól képzett, csiszolt ember kialakításában, és ez nem az a kérdés, amit tudom, hogy megint egy kicsit elkalandozok, de ez nem az a kérdés, hogy most holnap vagy holnap után nagy sztrájkkal a tanárok és a diákok kimennek a politikai szintérre, hanem ez ennél sokkal súlyosabb kérdés. Ezt tudnélik, nem is elsősorban a tanárokról szól, ez a magyar jövőről szól. Ha nincs jó iskolarendszer, ha nincs jó elismert tanár, aki motivált, aki csinálja, és nem lehet tőle elvárni azt, hogy motivált legyen akkor is, amikor egyébként éhezik, vagy nehezen találja meg magának a megélhetést. Ha ezek nincsenek, akkor nincs versenyképes Magyarország, akkor nincs tudás alapú Magyarország, vagy ami van ma, azt elherdáljuk, és a következő 10 évben nem lesz.
Mert... Most muszáj közbeszúrnom egy kérdést. Ön a tanárok és diákok megmozdulásait, sztrájkjait, demonstrációit politikai alapúnak látja, vagy érdemi szakmai alapúnak?
Mind a kettő, de én nem akarom ezzel megkerülni a kérdést, csak azt akarom mondani, hogy annyiban politikai tartalmú, hogy nem lehet szónokolni és papolni arról, hogy mi tudás alapú társadalmat akarunk, ha a tudás alkotóit nem becsüljük meg. Tehát ez persze biztos, hogy a törvényben sok hiba van, biztos, hogy valamit előre is visz az a törvény, amit most itt, ez a státusztörvény. Biztos, hogy történik valami, de nem látom mögötte a koncepciót, nem látom meg mögötte azt a keretet, amibe bele akarjuk illeszteni azt, hogy mi a Magyarország jövője. Ilyen az egészségügy, ahol ugyan van egy nagyon nagy változás. Ez azoknak van, de már azoknak se igazán jó, akik jómódúak. De akinek nincs pénze, az nem tudja megfizetni a soron kívüli vizsgálatokat. És a soron kívüli vizsgálatok nélkül meg lehet, hogy meghal egy fél év múlva, vagy három év múlva. És lehet, hogy meg lehetett volna menteni az életét, hogyha ez másként megy. Emögött sincs koncepció. Én értem, hogy a piacosítás szép csöndben folyik az egészségügyben. De nincs valami, ami irányítja, valami driving irányzat, amelyik ezt viszi.
Más vélemények szerint még rosszabb egyébként a helyzet. Tehát most rögzítette, hogy a nagy ellátórendszerekben nem történtek meg az elmúlt 13 évben azok a strukturális
az elmúlt 40 évben legyünk igazságosak.
Terjesszük ki az elmúlt 40 évre, nem történtek meg azok a strukturális változások, amelyek hosszabb távon garantálnák azt, hogy a nemzet egészségesebben éljen, több legyen a kiművelt fő, és ezáltal Magyarország általános társadalmi állapota javuljon. Ugye vannak olyan vélemények, amelyek szerint nemhogy ezek a távlati célok hiányoznak, hanem valójában az Orbán kormány, minthogyha szándékosan fordulna szembe például az oktatás, például az egészségügy területén dolgozókkal, és minthogyha szándékosan nem lépné meg azokat az egyébként szükségszerű lépéseket, amelyek úgy a finanszírozás szempontjából, mint a szakmapolitika felől elkerülhetetlennek tűnnek. valaki ezt úgy fordítja le, hogy szándékosan akarják barbárnak nevelni az emberek.
Én ezt nem hiszem, ezt igazságtalannak tartom. Én nem tudok elég igazságtalan lenni azzal, ami most sok mindenben történik, de én ezt igazságtalannak tartom. Nem ez a helyzet, hanem megint a koncepció hiánya. Súlyozni kellene. Meg kellene tudni mondani, hogy ezt igen, ezt nem. És bocsánat, hogy ezt az unos-untalan emlegetett területeket hozom fel megint. Kell a sport, de nem csak a szórakoztató sport kell, hanem a tömegsport. És ha túl sok olyan intézmény jön létre, ami egyébként csak a szórakoztató sportot segíti, és nagyon kevéssé segíti a tömegsportot, akkor súlyozni kéne, és azt kéne mondani, erre egy kicsit kevesebb. Én őszintén meg kell mondjam, hívő ember vagyok. Ezen lehet mosolyogni, vagy nem mosolyogni, nem érdekel, mert ez az én saját belső ügyem. De azt gondolom, hogy az egyházaknak juttatott pénzügyi segítség és támogatás túlzó. Másként kellene ezt az egész kérdést kezelni. Nem azzal, hogy odaadunk olyan intézményeket az egyházaknak, amely intézményt aztán ők nem fognak tudni fenntartani, és ezért kell hozzáadni majd forrást is, hogy fenntartsák. És ezt nem is biztos, hogy igénylik az egyházak mind. Valaki igényli persze, hát nyilvánvaló. Ott is vannak különböző érdekek. De tehát én azt látom, hogy itt megint van egy koncepció hiány, hogy tudnilik nem történik súlyozás. Pedig ha valaki ilyen sokáig volt, és még ha jól értem, akkor a miniszterelnök úr ilyen sokáig akar még hasonlóan berendezkedni, akkor kéne legyen mögötte valami koncepció, amelyik az országot szolgálja igazán nem csak rövid távon, hanem adott esetben lehet, hogy a rövid távval ellentétbe kerülő hosszú távon is.
Amiket most felsorolt a klasszikus ellátórendszereken túl, azok talán már a politikai filozófia kategóriájából sorolhatók, hogy miért pont ezeket tekinti kiemelt területnek. Sport, egyházak, egyházügy, az Orbán kormány. De ugye a nagy egészet tekintve elmondta, hogy mely területeken hiányolja a távlati gondolkodás. Mi gátolja meg az Orbán rendszert, az Orbán korszakot, a NER-t, az Orbán kormányt, hogy ezek a felismerések megszülessenek, és a ehhez szükséges döntések is megszülessenek.
Igen. Ugye azt lehet mondani, hogy nekem volt egy beszélgetésem egyszer egy nagyon színvonalas erdély származású újságíróval, és valahogy a beszélgetés végén oda jutottunk, hogy egy rossz kérdést tettem fel, bevallom őszintén, és azt kérdeztem tőle, hogy mi a célja a politikának? És erre nagyon egyszerű választ adott, egy jó újságíró volt, nagyon egyszerű, tehát a hatalom. És akkor visszakérdeztem tőle, és akkor egy kicsit elpirult, és mondom, oké, és a hatalomnak mi a célja? Azt tessék megmondani, és azt tessék megtalálni. És én azt látom, hogy a mai politikai irányítás az nagyon nagy mértékben koncentrál a hatalomra. Ez a politika természete, ezzel nekem semmi bajom nincs. Módszerekkel lehet vitatkozni, lehet más módszereket elképzelni, de én ezt értem. De azt nem látom, és azt keresem, hogy mi a hatalom célja. És ezért mondtam én ezeket a területeket, hogy erre, és ez nem képességek hiánya. Én nem nagyon ismerek, még Európában sem sok olyan jó képességű politikus, mint az Orbán. De nem találja az igényt arra, hogy ezzel foglalkozzon.
Ez a bizonyos jó képesség, ez miben nyilvánul meg?
Hát
Orbán
nézze,
Viktor esetében?
Hát ha valakit háromszor kétharmaddal megválasztanak, akkor azért az azt mutatja.
Négyszer.
Azért akkor arra azt kell mondani, hogy ez egy nagyon jó képességű politikus. És lehet azt mondani rá, hogy persze, mert hogy maga alá gyűrte a médiát, meg a különböző módszereket törvényhozásban, ebben meg abban, de egyszer kialakult ez a helyzet, ez a kétharmad. És a kétharmadból származóan ő mindent meg tudott csinálni, amit akart ahhoz, hogy a hatalomba tudjon maradni. És még egyszer mondom, a napi ügyeket tulajdonképpen elég tűrhetően megoldották.
Előbb úgy fogalmazott, hogy politika célja a hatalom, no de mi a hatalomnak a célja? Uh-huh. Akkor azt, ezt a kérdést most föltenném Orbán rendszerrel kapcsolatban. Ön hogy látja, mi a hatalom célja?
Hát ugye ez sajnos egy nagyon elvont kérdés, és csak elvont választ lehet adni rám. De azért a kérdés a számomra, vagy a válasz a számomra körülbelül úgy hangzik, hogy egy olyan ország, amelyikben az emberek jól érzik magukat. Szeretnek ott élni. Jó nekik. Büszkék lehetnek arra, hogy ők magyarok és Magyarországon élnek. Hogy van egyfajta olyan érzés, hogy az emberek jó életet találtak maguknak. Tehát boldogak, nem csak pénzt keresnek, hanem jövője van a gyerekeknek. Én nagyra tartom a kormánynak a népesedés politikai lépéseit, de mindaddig, ameddig az emberek azt nem találják meg, hogy én nekem biztos, hogy nagyon jó, hogy a gyerekeimnek a következő nem 4-5 évben is nekem, mert abból lesz egy kis jövedelem, hanem 30 év múlva is jó helyük lesz ebben az országban, és szeretnek itt élni, és örülnek, hogy magyarok, és ápolják a magyarságukat. Ha ezt ők nem érzik, akkor nem fog a magyarság szaporodni. Ezt tudomásul kell venni.
Értem, világos. Arra próbáltam utalni, hogy általában a hatalom célja az, amit most ön elmondott. Ez kell, hogy legyen a célja.
Igen.
Orbán Viktor esetében kiemelte, hogy egymás után 4-szer is 2/3 győzelmet aratott. Ez a hatalom megszerzésének a képességét.
És a megtartását.
Jelent, és a megtartását így jelenti. De ugye ezen túl vetődik föl a kérdés, hogy egyébként ezt a megszerzett és megtartott hatalmat mire használja az adott kormány, az adott korszak. És igazából én nem kértem volna, vagy próbáltam volna kérni önt, hogy próbálja kibontani azt, hogy akkor megfejthető-e, mi az Orbán rendszer hatalmának a célja. Ez kiderül-e az ő napi politikai és gazdaságpolitikai
nem, mert csak a felszínt látjuk. Nem. A felszín az az, hogy a hatalom célja, hogy megmaradjon a hatalom. De nem látjuk, hogy van-e emögött valami olyan, amelyik nemes, amire azt lehet mondani, hogy igen, Magyarország jobb hely lesz, és az embereknek itt jobb élni. Ezt én nem látom, nem érzékelem, miközben, még egyszer mondom, napi ügyekben próbálják megoldani többé-kevésbé.
Tehát az jó. Operatív menedzsmentben jó.
Abban jók. Én nem azt mondom, hogy semmi nem történt a hosszú távú ügyekben, csak hiányolom a koncepciót, és hiányolom azt, hogy ez egy összefüggő rendszerbe álljon össze. Nem kell nekem ehhez egy tudományos kötet, csak lássam a lépésekből.
Kicsit foglalkozunk a részletekkel. Említette például Magyarország energiafüggőségét Oroszország irányába, és mintha úgy beszélt volna erről, amit nehéz vagy nem is lehet megváltoztatni, miközben azt látjuk a környező országokban, ahol ha nem is ekkora volt a kitettség, de azért elég jelentős volt, hogy a háború kirobbanását követően elég gyorsan sikerült modellt váltaniuk, és új forrásokat felkutatniuk és lekötniük. Miért gondolja ezt alaphelyzetnek, hogy Magyarországnak mindig is Oroszországgal kell, hogy működjön ez az energetikai kapcsolat?
Én nem gondolom, hogy kell, hogy így működjön. Én csak azt gondolom, hogy ha van egy adottság, hogy vannak ezek a vezetékek, ami ugye nem nagyon sok országnak van Európában, ha vannak ezek a vezetékek, akkor ezt a vezetéket abban az időszakban, amikor éppen előkészítjük a váltást, ki kell használni. Én azt hiányolom, hogy mi felhasználjuk ezeket a vezetékeket, ez szükséges és helyes, de nem látom, hogy történne valami, ami igazán fölkészíti Magyarországot arra, hogy egy más energiahelyzet alakuljon ki. És erre mondtam én azt, hogy bármilyen fájó, de a beavatkozása, az árkasapkák, vagy árkalapok, vagy nem tudom, minek nevezzem. Ezek mind attól tartanak vissza, hogy racionálisan az emberek nagyon racionálisak, és nagyon okosak. Ők érzik a saját érdekeiket. És amikor látják, hogy nincs más út, mint ebből nagy takarékossággal, nagy energiaváltással át kell állni egy másik területre, akkor a kormánynak csak annyi a dolga, hogy ezt segítse.
Egyébként még ilyen körülmények között is csökkent Magyarországon az energiafelhasználás, tehát valóban az ársapkák fennmaradása mellett is a lakosság és a vállalatok úgy reagáltak erre a helyzetre, hogy igyekeztek tovább csökkenteni az energiafogyasztásukat. Mi a véleménye, ha jól értem, akkor a zöld energia térnyerését szorgalmazná, és az ennek megágyazó kormányzati intézkedéseket hiányolja. Ebben a mixben, ön energia mixben ön hol látja például az atomenergia Paks 2 szerepét?
Megint van egy pont, ahol tulajdonképpen nem állok nagyon messze az Orbán kormánytól. Mert én azt gondolom, hogy az atomenergiára szüksége van a világnak, és ezt az atomenergiát nem lehet ideig, óráig használni. Ezek 50 éves beruházások. Mit csináltak a japánok, mikor volt ez a borzasztó fukushimai földrengés? Mindent letiltottak, ami atomenergia, és aztán szép lassan visszajöttek. Mit csinálnak a franciák? Mindent letiltottak, leállítottak, vagy majdnem mindent, és most szépen lassan visszajönnek. Mit csináltak a németek? Ugyanezt. Tehát én azt gondolom, hogy helye van valahol az atomenergiának, nagyon meg kell gondolni, hogy hova telepítik azt, hogy legyen nem csak víz, hanem ne legyen földrengés veszély, vagy kicsi legyen a földrengés veszély, és a többi, és a többi. A legolcsóbb és a leghatékonyabb beruházás, és ebbe így nem tudok belemenni, mert nem ismerem a részleteket, hogy ezt választották-e vagy sem, de azt kell választani. De önmagában én nem tartom ördögtől való dolognak az atomenergiát. Ott se szabad teljes függővé válni. Mert hogyha bárkivel is csinálunk egy atomerőművet, legyenek azok franciák, kanadaiak, amerikaiak vagy oroszok, azoktól azért függővé fogunk válni megint. Tehát, hogyha ez túlsúlyos, ez az atomenergia, akkor ez szintén a függőséget növeli. Tehát ezért gondolom én azt, hogy az energiának különböző válfajait, szóval diverzifikálni kell ezt az energiamixt.
És kitől látná szívesebben függő helyzetben Magyarországot, az oroszoktól vagy az amerikaiak?
Senkitől. Senkitől. Egyrészt nem vagyok nagyon nagyhatalompárti. Nem szeretem. A nagyhatalmaknak van egy természete, és ez a természetük, akár szeretjük őket, akár nem, akár politikailag közel állunk, vagy távol tőlük, ez ugyanaz a természet. Nem jó, hogyha egy kis ország nem tudja azt, hogy ő neki nem szabad túlságosan függeni a nagyhatalmaktól. Úgyhogy én azt gondolom, hogy én egyiktől se látom szívesen. Tudomásul veszem.
Egyenlő távolságot.
Hát
körülbelül,
én ezt gondolom,
ezt
igen.
Ezt meg tudja tenni az Orbán kormány?
A kérdés az, hogy meg akarja-e. Meg tudná, persze. És azt én nem tartom rossz dolognak, hogyha mondjuk ebbe a struktúrába Kína jól belefér, vagy akár még India is nagyon jól belefér. Indiára ahányszor tehetem, mindig felhívom figyelmet. És valahogy úgy érzem, hogy kimaradt a horizontjából a magyar politikának. Tehát azt én jó dolognak tartom, hogyha itt valami fajta ilyen, nem az, hogy mindenkinek eleget akarok tenni, és ezért senkinek nem teszek eleget, hanem mindenkivel megtalálom a közös érdekeket.
Igaznak vagy hamisnak tartja azt a vádat, hogy Orbán Viktor Putyin bábja?
Nem tartom igaznak. Nem így látom. Orbán úgy mérte föl az érdekeit, ahogy tetszik Magyarország érdekeit, hogy az oroszokkal jobban kell lenni. Orbán Viktor nagy tévedése az, hogy a kínaiakkal jobba kell lenni, az oroszokkal jobba kell lenni, és én hozzáteszem azért, az amerikaiakkal is jobba kell lenni. Ez nem politikai modellválasztás kérdése, ez érdekkérdés. Azért, mert én igyekszem jól együttműködni a kínaiakkal, nem kell kínai modellt hozzak, nem is tudnánk, mert azoknak 5000 éve többé-kevésbé ugyanaz a modell működik. Nem merem azt mondani, hogy pontosan ugyanaz, de nagyon hasonló. Az oroszokkal nincs mit keresnünk politikai értelemben, de gazdasági értelemben nagyon sok érdekünk van, amivel közös módon gondolkodhatunk. És hát ugye ott van az Egyesült Államok, ami ugye a leginkább európai nagyhatalom, olyan értelemben, hogy hát azért a kivándorlók vagy bevándorlók adták azért a nagy hányadát, és azok az amerikai lakosságnak, és azért azok hoztak magukkal valamit mentalitásban, látásmódban, stb. De azért az amerikaiaknál is ugye nem kell attól összevágjuk a bokánkat, mert kérnek tőlünk valamit. Azt kell mondani, hogy én mint pénzügyminiszter voltam olyan helyzetben, hogy azt mondtam, hogy nem.
Mire mondta azt, hogy nem?
Hát nézd, egy pénzügyminiszter az adóügyekre mondott valamit, hogy nem. Nem akarok nagyon részletesen belemenni, csak azt akarom mondani, hogy nagyon következetesen kitartottam mellette. Elmondtam világosan az akkori nagykövetnek, aki egyébként a papája a mostani amerikai külügyminiszternek. Én ott elmondtam az érveimet, és tudomásul vették. És nem lett rosszabb a viszony, sőt, nekem személy szerint nagyon jó kapcsolatom volt a Bush adminisztrációval. Tehát kell tudni néhány dologra nemet mondani. És kell tudni különbséget tenni a politikai modellek és a gazdasági modellek között, vagy a gazdasági érdekek között.
Egy másik nagyon fontos és éles vita a magyar gazdaságpolitikában az arról szól, hogy a magyar ipar szerkezete túlságosan az összeszerelő üzemek felé mozdult el az elmúlt időszakban, tehát túl hangsúlyossá váltak ezek az összeszerelő típusú ipari infrastruktúrák, és jóval kisebb hangsúly került az úgynevezett tudásalapú gazdaság kiépítésére. Azon túl, hogy mi a piaci realitás, mit diktálna a piaci realitás. De ha alaposabban megnézzük, akkor a magyar munkaerőforrás, humán erőforrás, az képes, alkalmas lenne igazából egy jóval nagyobb léptékű tudásalapú gazdaság működtetésére? Ez egy nagyon szertágazó kérdés, mert nagyon. Ugyanúgy érinti az oktatás, mint a munkaerőkínálatot és az ipari technológiákat.
Ugye abból, amit én az előbb elmondtam, azért az az eléggé pesszimista kép alakul ki, hogy ma még valamennyire többé-kevésbé képesek lennénk erre, de ha így folytatjuk az oktatással és a kutatással az együttműködést, akkor egyre kevésbé leszünk képesek. És én ettől félek, és erre szeretném meghúzni a vészjelzőt, a vészcsengőt, hogy ne csináljuk, gondolkodjunk távlatokban és nagy léptékben. És nem csak a politikában, hanem a világban. Na de visszatérve azért a kérdésre, természetesen én azt tudom és látom, hogy Magyarországon ezek az összeszerelő üzemek, ezek nagyon elterjedtek. Ha csak az volna az alternatíva, hogy van-e ilyen összeszerelő üzem, vagy nincs, akkor ez jobb. Mert azért ez munkát ad, azért egy bizonyos munkahelyi kultúrát lehet belőle elsajátítani, szervezési képességeket ad, tehát sok mindent lehet azért ebből is tanulni. Én azt hiszem, hogy az a jó út, hogyha azt tudják mondani, és azért van erre némi példa, ahol azt tudják mondani, hogy jó, én adom ezt a kedvezményt neked, hogy te csinálj itt egy ilyen tömeggyártást, akkor, ha bizonyos kutató, fejlesztő bázisokat Magyarországra telepítesz. Ha nem, egy fillért se kapsz. Ha igen, akkor pedig kapsz arra nagyobb hányadot, és a költségviselő nagyobb részére a termelésnek pedig egy kicsit kisebb hányadot. Tehát ilyen finom eszközökkel lehetne azért tovább terelni. Van ez a vita, tudom, ezzel az akkumulátorgyár ügyel. Én ezt azért gondolom iszonytató felszínesnek, mert valójában megint politikai hitvallás kérdése, hogy ki szereti az akkumulátorgyártást, és ki nem szereti. Az akkumulátorgyártásra a mai ismereteink alapján hozzáteszem, mert én nem tudom, hogy a világ gépkocsipara 20 év múlva vagy 30 év múlva merre fog tartani. És egyáltalán nem biztos, hogy ez az elektromos autó lesz. De most a következő hosszú időben, 15-20 évben biztos arra fele kell, hogy menjen. Ehhez pedig akkumulátorra van szükség. Nem csak Magyarországon telepítenek akkumulátorgyárakat. Telepítenek Németországban, tudjuk, hogy volt is tiltakozás ellene, ez igaz, de ettől még ez van. Franciaországban most hallottam a hírekben, hogy csinálnak akkumulátorgyárat. Tehát azt látom, hogy egyszerűen borzasztó nagy igény van rá. De ez nem iparpolitika, ez a keresletre való reagálás, ami nem becsülnék le, csak azt mondom, hogy iparpolitika valami nagyon tudatos dolog kéne legyen. Azt, amit én az előbb próbáltam említeni, hogy adjunk támogatást és fejlesztést a külső beruházásokra, de nem arra csak, amit ők akarnak, hanem amit mi akarunk, és csak egy kisebb hányadban olyanokra, amik nekik érdekük, akkor ez az irány, ez jó lehet. Tehát én azt hiszem, hogy ahol most tartunk, ott lehetne nagyobb képessége volna felszívni még nagyon jól fejlett technológiákat is az ország, mert az emberi adottságok, az emberi tudás, a fiatalok hallatlan tehetsége, az most még sok lehetőséget ad. Csak attól tartok, hogyha nagyon elpénecoljuk, bocsánat ezt a kifejezést, nem szabadna használni itt. Tehát ha nagyon elpénecoljuk ezt a oktatást, a képzést, a kutatásnak azt a megbecsülését, amit a Tudományos Akadémiától visszafele egészen leig érvényesíteni kell. Ha ezt nem, akkor egyre kisebb lesz a képességünk arra, hogy ezt meg tudjuk csinálni.
A beszélgetésünk elején úgy fogalmazott, hogy igazából nagy eltérések talán nincsenek az egyes államok között a tekintetben, hogy milyen módszerekkel próbálnak úrrá lenni a válságon. Vannak finom különbségek, de ugye a nagy általánosságban olyan egy azon receptet próbál mindenki követni. Mit árul el a magyar gazdaság állapotáról és a magyar kormány reagálásának hatásosságáról, hogy még mindig nálunk a legmagasabb az a kamatszint, amit a befektetőknek vagyunk kénytelenek fizetni, hogy idehozzák a tőkéjüket, a befektetésüket, a pénzügyi befektetésüket, és az infláció is Európában mindenképpen rekordernek számít.
Ugye ahhoz, hogy az infláció ne szabaduljon el, a kezdetek kezdetén bele kell lépni a folyamatokba. Nagyon sokáig hezitált a Nemzeti Bank. Most én aztán később azért a pénzügyminisztériumról is mondok egy-két jó szót, de a Nemzeti Bank nagyon hezitált, nagyon sokáig hezitált abban, hogy kezdjen.
Nagyon vagy túl sokáig
hezitált. Túl sokáig hezitált, hogy kezdjen egy kamatemelést. Mert a kamatemeléssel hamarabb elejét lehetett volna venni a nagyon gyors infláció növekedésnek. Ez biztos, hogy közrejátszik abban, hogy ma nagyon nehéz visszalépni, visszajönni ebből. A mostani nemzeti banki politikát egyébként én helyeslem. Tehát én úgy látom, hogy most, ha úgy tetszik, ha szabad ilyen udvariatlan kifejezést használni, észhez tértek. A pénzügyminisztériumnál ott ez azért nehezebb, mert a pénzügyminisztérium még jobban ki van téve a politika igényeinek. Én ezt aztán tudom. És ebből következően nem annyira könnyű a másik lábát biztosítani az infláció ellenes fellépésnek, mert ez két lábon áll, a monetáris politika és a költségvetési politika, amely költségvetési politika szükségképpen meg kell állítsa a felesleges kiadásokat. De ez egy olyan időszakba jött, ez a folyamat, amikor éppen választásokra készült a kormány. És ezáltal a politika vezérelte azt, hogy mi merre és mennyire menjen ki. És ebből adódott az, hogy nálunk jobban elszabadult az infláció, mint máshol. Én látok arra esélyt, hogy azt nem tudom, hogy ezek ilyen hangzatos mondatok, hogy egy számjegyű lesz, vagy nem. Tök semmi nem múlik ezen, hogy egy számjegyű lesz, vagy egy hónappal később lesz egy számjegyű, vagy hamarabb. Nem múlik. A folyamat az érdekes. És a folyamat az szerintem jó irányban elindult Magyarországon. Azt nagyon sajnálom, hogy a költségvetés politikában olyan kényszerhelyzet alakult ki, hogy továbbra is fönntartják ezeket a szükséges, de utálatos különadókat, amely különadók ugye nem oldják meg a költségvetés tartalmi problémáit. Ott sajnos kellene lépni egy sor kiadás csökkentést. Elkezdte a kormány ezt is, a beruházásoknál is visszafogta. Tehát nem tudok én ilyen értelemben rosszat mondani, ahogy mondtam.
És mivel folytatná a kiadás csökkentéseket?
Hát mondjuk azzal folytatnám, hogy nem költenék túl sokat a honvédelemre.
Már erre van egy NATO kötelezettségünk is, ugye a GDP 2%-át
kell. Hány éve van NATO kötelezettségünk? 30 éve. Mióta vagyunk NATO tagok? 90 valahány óta. De azóta van kötelezettségünk, és mindig tudomásul vették, hogy picit közelítettünk mindig az igényekhez, de azért nem értük el sohasem azt a 2%-os GDP arányos kiadást a honvédelemben. Tehát én azt gondolom, hogy itt nem szabadna.
Nem most van itt az ideje, vagy egyébként sem kellene többet költeni a honvédelemre?
Ha biztonsági oldalról nézem, akkor azt kell mondjam, hogy persze látványosan lehet érvelni amellett, hogy szükség van a honvédelemre. De ugye ezt mi mindannyian tudjuk, hogy Magyarországot, ha valami baj éri, akkor nem a magyar honvédség fogja megvédeni. Ő legfeljebb segít, hogy a NATO ebben a kérdésben megfelelő módon interveniáljon. Tehát nem nagyon látványos ez a lehetőség, hogy azt mondjuk, hogy most kell. Én azt gondolom, hogy mindig kell a korszerűsítés. De látványosan emelni a kiadásokat ezen a területen, én ezt nem tartom nagyon szerencsésnek. Én még mindig látok olyan beruházásokat, amiket talán vissza lehetne fogni. És hát...
Például a Budapest-Belgrád vasútépítést. Hogy csak egy példát említsek?
Igen, nem nagyon tudom, hogy történik-e valami, úgyhogy ha visszafogjuk, akkor se történik semmi, és most se történik semmi, mert emlékeim szerint a nagy munkálatok ott
elindultak már a nagyobb volumenű munkák, de valóban talán még nem a legmagasabb hőfutam.
Ugye egy beruházásnál mindig az a nagyon nagy baj, hogy sokkal drágábbá kerül valamit leállítani, mint meg se csinálni. És nálunk ez a hektikusság, hogy csináltunk egy csomó beruházást, aztán rájöttünk arra, hogy nem lehet, és akkor az egyik miniszter szegény kap egy olyan lehetetlen feladatot, hogy húzzon ki mindenre, mondja azt, hogy nem. Az sokkal több pénzbe kerülhet, mint hogyha el se indult volna valami egyáltalán.
Itt beszivárog egy politikai kérdés, felvetés. Ha ilyen állapotban van a magyar gazdaság, mint amiről ugye most beszéltünk, hogy lehet, hogy mégis tulajdonképpen töretlennek tekinthető az Orbán kormány népszerűsége, az ellenzék nem igazán tudott fogást találni ezen a helyzeten, nem tudta érdemben növelni a támogatottságát.
Hát most
mit nem ért meg az ellenzék ebből
most,
a helyzetben?
Most aztán nagyon nem fognak szeretni engem. Mert azt kell mondjam, hogy az ellenzék tehetségtelen. Orbán túl könnyű helyzetben van egy ilyen ellenzékkel szemben. Ez egy tehetségtelen ellenzék. Szétszórt egyéni ambíciókat helyez előtérbe. Nagyon kevés a jó képességű ember közöttük. Ezek is inkább egymással acsarkodnak, mint sem, hogy összeszednék az erejüket. Tehát ez az egyik ok. A másik, mert ugye azt szokták mondani, hogy egy kormányváltáshoz három dolog kell, kormányváltó hangulat, kell hozzá egy koalíció, vagy egy párt, amelyik ugye az erőt mutatja.
Igen, egy potens jelölt.
És egy személyes képességű ember. Na most igazán sajnos ezek a pártok, ezek, ahogy az előbb említettem olyan kedvesen, ezek nem nagyon jó képességűek. Személy nem ütötte fel a fejét az ellenzékben olyan, aki magával lenne képes ragadni. És nincs kormányváltó hangulat azért, mert az említett módon a kormány a apró kisebb ügyeket megoldja, arrébb löki ugyan, vagy túllöki a holtponton, és tovább viszi. És hát ami még ennél is talán fontosabb, hogy kialakult egy olyan kommunikációs rendszer, nem tudom, hogy kell ezt fogalmazni, hogy minden beleférjen. Egy olyan kommunikációs rendszer, egy olyan médiahatalom, egy olyan médiastruktúra, amelyik mellett pozitív és negatív irányban nagyon nehéz érvényre juttatni azt, hogy ha volna egyébként jó képességű ellenzék, és ha volna egyébként jó képességű vezető az ellenzéken belül. Tehát én azt hiszem, hogy ez az igazi helyzetkép ma Magyarországon, és én ezért, ha már belementünk a politikába, akkor azért azt még hozzá tudom tenni, hogy ezért én olyan nagyon nem számítok arra, hogy rövid távon akkor az Orbán kormányt váltani lehet.
A következő két választás már eldőlt?
Nem dőlt, a következő kettő nem. De egy közel van, hogy eldőljön. Ha nagyon nagy hibákat nem követ el az Orbán, és ezeket a kis problémákat mindig túllöl ki, és mindig egy kicsikét tovább viszi, és mindig ad egy kicsit ide, egy kicsikét oda. Ha ő fönntartja továbbra is ezt az állandó feszültséget és szolidaritás maximális hiányát, akkor könnyen lehet, hogy egy választás eldőlőben van, viszont van egy gimnazista korosztály, és ezt érdekes módon nem akarok tanácsot adni, és végképp nem a mostani kormánynak. De ezt valahogy nem vették észre, hogy itt van egy bizalomdeficit a politikával szemben, és ezen belül konkrétan azokkal szemben, akik dönthetnek. Mert ugye a bizalom hiány az mindig azokkal szemben áll fönn, mert lehet cikizni az ellenzéket, de nekik nincs döntési helyzetük. Ők viszont azt nem vették észre, amit én próbáltam magyarázni, hogy a nagy ügyeket nem oldotta meg az Orbán kormány. És nem a napi semmit mondó, és egyébként a döntési hatáskörükön messze túlnyúló kérdésekben kell véleményt mondani, hanem feltámasztani az igényt az emberekben, hogy itt valami mást kell csinálni, és egy kerek képet kell adni arról, hogy milyen legyen Magyarország.
Tehát akkor belülről nem nagyon látszik, hogy mi az az energia, ami mozgósítani tudna egy kormányváltó hangulat kialakulását, vagy ha meg is születik ez a hangulat, akkor is ezt nehéz ugye arcokhoz és pártokhoz kötni, kapcsolni. Tehát ez az egyik problémája az ellenzéknek. De vajon a külső kényszerítő erők képesek-e befolyásolni ezt a folyamatot? És most nem arra gondolok, hogy szándékosan akarnák megdönteni kívülről az Orbán rendszert, hanem arra, hogy a külső gazdasági kényszerítő erők, a külső politikai kényszerítő erők, lásd Európai Unión belüli erózió, az Egyesült Államokkal való viszony megromlása, hogy ezek el tudnak-e vezetni oda, hogy mégiscsak eséllyel induljon az ellenzék a következő választáson.
Nem. Ez csak kárt okoz az országnak. Csak kárt okoz az országnak az, hogy ha nem szeretnek minket, amikor szubjektivitás lehet belevinni, akkor beleviszik, és nem javunkra, hanem ellenünkre viszik bele a döntéseikbe. Akár Európában, akár az Egyesült Államokban, akár máshol. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem lehetséges irány, hogy kívülről bármi történjen. Itt Magyarországon a magyar emberek mindig ők fogják megválasztani a magyar miniszterelnököt. Lehet nehéz helyzetet teremteni az országnak. Ugye itt azt keverik sokszor, hogy nehéz helyzetet akarnak teremteni a mai kormánynak, és ezáltal az országnak is nehéz helyzetet teremtenek. És nem valószínű, hogy olyan helyzetbe tudna Magyarország kerülni rövid távon, hogy emiatt föllázadna a nép. Az oroszoknál sem tudják megcsinálni. Az oroszoknál sem tudják megcsinálni, és Magyarország százszor jobb helyzetben van, és százszor demokratikusabb. Még akkor is, hogyha a régi light diktatúrával szemben most egy light demokrácia van Magyarországon, de még mindig sokkal jobb.
Zárjuk akkor egy gazdasági kérdéssel a gazdasági podcast műsorunkat. Ugye folyamatban van a vita az Unióval a támogatások folyósításáról, eközben a kormány arra is készül és hangolja a közvéleményt, hogy van élet az uniós pénzeken túl is, kívül is, megteremthetőek ezek a finanszírozási források piaci alapon, például működő tőkebeáramlással, például külföldi hitelfelvétellel, államkötvény, devizakötvények kibocsátásával. Ez valóban járható út? Valóban adott esetben egy az egyben ki tudnánk váltani az uniós pénzeket?
Mindent lehet, csak értelmetlen. Hát ha mi kapunk az Európai Uniótól egy zsák pénzt, ami ingyen van, már úgy értendő, hogy hát ugye a tagdíj befizetésén túlmenő megmaradó pénzből, de ingyen van. Ha kapunk egy zsák pénzt az Európai Uniótól, ami alacsony kamat mellett van, a piaci kamatozás alatt kell visszafizetni, ha nagyon hosszú távon, akkor nem érdemes más irányokba menni. Lehet, csak nem jó. Persze, a lakosság forrásait lehet bevonni. Én nekem, amikor hallom azt, hogy ugye hoznak olyan intézkedéseket, amivel egy extra adót vetnek ki a kamatra, még egy extra adót vetnek ki, akkor azt mondom, hogy ez szánalmas, mert ez semmi más nem mutat, mint azt, hogy az ország, a kormány arra készül, hogy nem fogjuk tudni a nagyon olcsó pénzt megszerezni, és ezért vigyük a lakosság felé a érdekeket, és onnan próbáljunk behozni, ami szükségképpen drágább pénz, persze, mint a piacon kapható pénz. Vagy pedig el tudunk mi persze menni hitelekért, finanszírozó hitelekért. A Kínában nem nagyon merő, akik más a finanszírozási struktúrájuk, tehát ő ilyenre nem szoktak adni pénzt. Uh-huh. De mondjuk Japánban és néhány más és néhány európai országba el lehet menni, de sokkal drágábbba kerül. Tehát nem jó. Én értem, hogy minden esetre fel akar készülni a kormány, mert még nem tudja, hogy megkapjuk-e azt a pénzt, és annyit kapunk-e. Csak én nekem a nagy kérdés az, hogy vajon megtettek-e mindent azért, hogy megkapjuk ezt a pénzt. Van olyan érzésem, hogy arra kényszerül lépésről lépésre a kormány, hogy visszavonuljon, és ugyanezt egy lépésben hamarabb megcsinálhatta volna, és már rég használhatnánk a pénzt.
Megyesi Péter, köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.